Szó sincs arról, hogy a bírákat, különösképpen a kúriai bírákat most akarnánk megtanítani írni, és különösképpen művészien írni, hiszen a jogi szaknyelv az egy, a nyelvnek egy olyan rétege, amit mindenképpen tiszteletben tartunk, és úgy gondolom, hogy erre szükség van, és ezt nem is bántja a stíluskönyv. Mindamellett az a joggyakorlatelemző csoport, aminek én a vezetője voltam, az valóban egyik produktumának tekinti azt a stíluskönyvet, amit egyébként még szeretnénk tovább részletezni, finomítani, csiszolni, aminek vannak a nyelvünket szebbítő javaslatokat tartalmazó része is, azon a fő részének azt tartjuk, hogy egy új szerkezetű, struktúráltabb, áttekintetőbb ítéletet meghonosítani először a kúrián, aztán hiszünk benne, hogy ez majd leszivárog az alsóbb bíróságokon is.
Mi a probléma az ítéletek szerkezetével most? Azon túl, amit én is meg tudok ítélni, hogy terjedelmesek.
Első ez, hogy terjedelmes, tehát egy olyan új struktúrát akarunk, képzelünk el, amelyik zárt rendbe szedi az egyes egységeket, tehát tagoltabb lesz az ítélet, az egyes szerkezet elemei címet kapnak, a címeken belül pedig javaslatunk szerint érvényesülne az egy gondolat, egy rövid bekezdés szisztéma, hova tovább ezeket javasoljuk számokkal is ellátni. Ebből adódóan ez egy feszesebb fogalmazást kíván meg, az ismétléseket talán kiszűri ez az új struktúra, és hiszem azt, hogy ezzel érthetőbbek lesznek, és meggyőzőbbek az ítéleteink.
Amikor átnézték az ítéleteket, akkor mi volt az a legnagyobb probléma, amit egy jogkereső állampolgár szemszögéből is könnyű felismerni, és ami erre a munkára alig, hanem indította a csoportot?
Hát ez egy önvizsgálat volt, egy önvizsgálat, meg külső tükröt tartottak elénk azok a szakemberek, akiket bevontuk még a joggyakorlatelemző csoportba, és igen, szembesülnünk kellett azzal, hogy az ítéleteink terjengősek, egyfelől, másrésztről pedig olyan mondatszerkezetek vannak, amelyek már nem követhetők, tehát ezeket tagolnunk egyszerűsítve, bontanunk kell.
De a ítéletet szövegező bíró az egyébként tudta ezt követni? Vagy ő is a copy-paste módszerével szerkesztette a saját szövegét, ami azért az újságíró társadalom előtt sem ismeretlen.
Hát remélem, hogy nem így van, de kicsiten ugye a kúrián már azt mondjuk, hogy többségében különösképp, hogyha figyelembe vesszük, hogy elsősorban a PP, sőt, kizárólag a PP hatály alá tartozó, és a polgári szakágat érintő ítéleteket vizsgáltunk, akkor itt már harmadik szinten jár el a bíróság. Úgyhogy az ismétlés veszélye az nagy, mert egyrészt merít a bíróság, a kúriai bírói tanács az első fokú ítéletből, a másodfokú ítéletből, ehhez teszi a saját mondandóját. Most ebből fakadnak az ismétlések.
Jó, de akkor mégiscsak elmegyünk a művészeti szövegszerkesztés irányába, amikor élvezhetővé is kell tenni valamilyen módon a szöveget.
Azért azt megfogalmaztuk, hogy az ítélet nem lesz szép irodalmi mű. Tehát például egyfelől azt mondjuk, hogy kerüljük a szóismétléseket, másfelől viszont azt mondjuk, hogy a terminológiai azonosságot tartsuk következetesen. Tehát azért a szakszavakat nem fogjuk kiírtani az ítéleteinkből. Szívesen használjuk olyanokat, hogy ilyenekkel szembesültünk, hogy eszközöl, levonásba helyez, rendelkezik, és akkor ezeket más értelme, nem az első, a szavak elsődleges értelmében használjuk. Az eszközölnek, mint igének semmi értelme nincsen. Mi viszont beruházásokat eszközlünk, pénzfizetéseket eszközölünk, abból aztán levonunk.
Beleírják, hogy beruház? Ki
igen,
fizet?
Igen.
Úgy,
igen, igen.
A napi nyelven
javasoljuk, használ? Hogy frissebb a mai nyelvhez igazodó. Ez persze egy javaslat, most úgy gondolom, hogy ebben a stíluskönyvből, aminek még egyszer hangsúlyozom, nem az a legfontosabb eleme, nem ez a stiláris egység. Ha ebből öt mozzanat megragad egy-egy bíróba, már előrelép.
Nem akarok olyasmi irányába mozdást végezni, hogy szépen terpeszkedően fogalmazza, amit önök egyelőre nem akarnak, de miért nem mennek el a szép irodalom irányába? Hát egy jó perbeszéd, az lehet szép irodalomilag is értékelhető. Egy ítélet, nem?
Nem hiszek abban, hogy elmehetünk a szép irodalmi műfajához. Egyrészt az ítéletnek a félnek kell szólni, másrészt a mi ítéletünk a jogi szakmának szól, és végsősorban az egész társadalomnak. Azt gondolom, hogy a szakszerűséget azt mindenképpen meg kell tartani. Például komoly vitáink voltak, ebben a csoportban voltak nyelvészek, akik javasoltak, tettek javaslatokat, hogy mely szavakat melyekkel váltsunk ki. Nem lehet azt mondjuk keresetlevél, amit azt mondja a Pépe, hogy keresetlevél indul a polgári per, azt nem tudom kiváltani nyelvész javaslatára más kifejezéssel, amint javasolták, hogy a felhívást, azt az nem értelmezhető helyett használjunk felszólítást. Egyőre a jogszabály szövegét próbáljuk követni.
A jogi szaknyelvvel és a jogi hagyományainkkal milyen viszonyban lesz az új rendszer? Például az ítéletek szerkesztésének rendszer. Ez egy jogász nemzet. Itt irodalmi élményeinkből is, hogy megint kanyarodjak vissza, szoktunk tudni arról, hogy hogyan zajlik egy per, meg annak milyen a nyelvezete. Van is egy tiszteletünk elfelé a nyelv iránt.
Rögzítettük, hogy először is semmit nem akarunk elvenni abból, amit a törvény előír, itt adott esetben a polgári perrend tartásról beszélünk most legalábbis első körben. Másfelől pedig nem akarunk gyökeresen szakítani a hagyományainkkal, ami a mi jogi kultúránkban lelezik. Tehát például megkerestünk az unión belül tulajdonképpen mindegyik országot, leadottak a legfelsőbb bíróságait, hogy volt-e már ilyen munkanáluk, milyen eredménye járt, 17-en válaszoltak is. Ebből kiderül, hogy egy más struktúrájú ítéletekkel dolgoznak zömében. Mi ezeket nem vettük át. Például a külföldi ítéletek többségében az úgynevezett rendelkező rész, tehát maga a döntés, az az ítélet végére kerül. Nem javasolunk ilyenfajta változásokat. Viszont amit például javasolunk, az az, hogy az ítéletünk, feltéve, hogy annak van valamilyen elvi tartalma, mert ne be kell látnunk, és ezzel szembesülünk el a munkánkat, illetően, hogy nem minden a kúria elé kerülő ügyben kell elvi kérdésben állást foglalni, ha viszont az ügy felvett valamilyen elvi kérdést, akkor annak az úgynevezett ratio decidendiét, a rövid tartalmát, azt maga az ítélet is magába foglalja. Mi hova tovább azt javasoljuk, hogy ezt tipográfiailag is elkötetten, tehát mondjuk dőlbetűvel kurziválva jelentessük meg, mert abban hiszünk, hogy a legautentikusabban az az ítélkező tanács tudja megfogalmazni a döntésének a tartalmát, amelyik meghozta ezt a döntést. Ugyanis attól, hogy egy ilyen tagoltabb, átláthatóbb, világosabb szerkezetű ítéletet várunk a jövőben először a kúriától, azzal mi azt is szolgálni akarjuk, hogy a mi ítéleteink azok hozzáférhetők, de különös már az nagyjából eddig is biztosított, de egyben kutathatók, hivatkozhatók legyenek. És a hivatkozás például nagyban segíti az, ha mi megfogalmazzuk az ítéletünknek az elsődleges üzenetét.
Úgy kell akkor ezek után elképzelni az ítéleteket, hogy a per tárgya, felek felsorolása, a rendelkező rész, kurzíválva benne az elvi tartalom, utána pedig az indoklás gondolatonként, címenként elkülönítve?
Nagyjából. Tehát a fejrész például, az úgynevezett fejrészt, azt tagolni akarjuk. Most egy nagyon bonyolult körmondattal vezetjük be az ítéletünket. Ez többnyire sikerül, néha belebukunk mi is ennek a megfogalmazásába, és azt gondolom, hogy aki ezt olvassa, lehet, hogy szép irodalmiak tudná értékelni, de érteni már nehezebben. Na most ehelyett egy mondhatnám, hogy táblázatos forma, de azért ez ne úgy képzeljük el, hogy rubrikák vannak, de javaslatunk szerint ott nagyon széttagolta jelennének meg a felek, a képviselőik, az ügytárgya, például az ügytárgyánál tekintve egy drasztikusnak mondható változást javasolunk, hogy még például egy közeli múltban készített tanulmány szerint 61 ezer ügyet megvizsgálva 11 ezer ügytárgyat találtak, mihelyett szakágonként 20-30 ügytárgyat javasolunk. És amit viszont ehelyett a külföldi példákból átvéve javasolunk, hogy itt jelenjék meg az ügyben eljáró bírói tanács neve, tagjainak a felsorolása is, mert azt gondoljuk megint, ezzel próbáljuk nyitni, és hogy követhetők legyenek, és tanácshoz köthetők is legyenek, ahol is az ítéleteink. Na most ezt követi a rendelkező részt. A rendelkező részt is sokkal jobban strukturálni kívánjuk. Tehát azt mondjuk, hogy ugyan egy mondat, de francia francia bekezdésekre tagolva. Tehát egy francia bekezdés, egyfajta döntés. Fizessen meg 15 millió forintot. Következő fizesse ennek a kamatát, és így tovább. Utána jön a kijelentésünk, hogy ez ellen most a kúriáról lévén szó nincs helye felülvizsgálatnak. Jön az indok, és az indokolásnak része lesz majd, annak is viszonylag egy hátsó felében, a vége felé ez a bizonyos ratio decidendi, először ismertetnénk az ügynek csak és kizárólag a felülvizsgálat szempontjából irányadó releváns tényállását. Most ez egy nagyfokú szelektálást igényel.
Tehát nem vennék át az összes addigi bírósági fordulóban ide vonatkozó részeket?
Ezt szeretnénk, hogy szelektáljunk, ne vegyük át, ne legyen ez az átemelés az első fokú, másodfokú ítéletből, csak az, ami a felülvizsgálattal érint.
Tehát amit a kúria kalapált még rajta, azt fogom én látni.
Hát amit mi irányadónak tekintettünk a döntésünk szempontjából, ami majd a mi döntésünkhöz vezetett. Bíró feladata, hogy ezek között csoportosítson, mert a fél az gyakorta ömleszti a kérelmét és közösvannak a jogi indokait. A bíró feladata, hogy ezeket rendbe szedje, és utána csak arra adjon majd választ, és ez a nagy egység, amikor valójában a kúria döntésének az indoklása, a mi jogi indoklásunk következik, amikor valóban azokra a kérdésekre adunk választ, amelyek elvezettek az adott döntéshez.